Mert kiszabadítottál fogságomból, van három kívánságot, kisgazdám.
Hú, akkor érjük utol az, nem is, inkább legyen 3,8%-os, vagy nem, legyen kerek a szám.
Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező varázsszőnyeges utazás, a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Millás reggeli.
Kiengedjük a szellemet a palackból.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Szép jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Ez a Millás reggeli továbbra is, itt a Rádió Café 98.0-án. Azt mondja, hogy péntek reggel van 88 perc, január 10-e, és itt van Ács Gábor.
És itt van Gede Balázs is.
És 0636-980-980 ez az SMS, WhatsApp és Viber számunk is egyben. Azt kérdezi tőlünk Zsocz, ha megtalálom az üzenetét, hogy ki volt annyira mérges, hogy fölborogatott itt egy robogót a sarkon. Kezdődve, hogy először messziről láttam, és azt hittem, hogy olyan nagy volt a szél, hogy ledöntötte a standardről. Nem volt életszerű, mert még ennyire ilyet nem láttam, és azért nem volt ez olyan nagy erejű az a szél, de az első az volt. Elmentem, vettem kaját, jöttem vissza, és ripirtjára van törve, de te láttad?
Nem.
Hát honnan jöttél?
Alulról, egy utcával lejjebb.
Ja, akkor lehet. Irányba. És kezdve, hogy nem megnéztem, az nem csak fölborult, hanem tényleg drommá van törve. Tehát szerintem valaki taknyolt egyet, ezt itt hagyta a járnán. Lehet, hogy nem volt szomjas, vagy nem tudom.
Földobta, és itt maradt.
Igen, nem tudom, hogy még itt van-e.
Hát jobbnak látta hamarabb távozni, mint ahogy a közeg.
Ezt látta Zsolt hallgató is, aha, aki írt nekünk, és kérdezte, hogy melyikünk volt ennyire dühös, hogy ezt csinálta. Azt mondja, sziasztok, kiderült-e megtudni, ingyen vihetik a biciklit a MÁK kártyások a Héven?
Még nem, erre egy ígéretet tettünk, hogy rákérdezzünk, de még ja, nem. Tényleg. De jó, hogy mondja a hallgató, úgyhogy ezt most külön fölírom magamnak, igen.
Keresek útinformációt, frisset.
Várj, azt is megtudtuk, hogy a Pizzicato 5.
Vagy Pizzicato csinkve, vagy Pizzicato...
Mi csak nem érdemes poénkodni vele, mert ugye hivatalosan mondjuk 5, de japán zenekar, csak a nevük olasz. Úgyhogy megírta a hallgató. Nem, én sem tudtam, úgyhogy köszönjük szépen a kiegészítést, abszolút. Igen. Új info nekem is.
Köszönjük. Azt mondja, hogy hát ennyi egyelőre.
Egy duó volt egyébként, főleg 70-es években voltak ők.
Duó?
Igen.
Japán duó. Olasz névvel, ötössel a...
Így van.
Hát ez egy logikus névadás szerintem megint, ami egy nagyon jó leírja.
De miért ne?
Hát persze, miért ne? Hát, nem azt mondom, hogy nem helyén való, csak nem tudom, hogy marketing szempontból ez mennyire erős így. Na mindegy, azt viszont megnézzük, hogy mi lesz a... Ezekkel a rövidítésekkel mindig bajban vagyok, de az SaaS, amennyiben mondunk ilyet a Software as a Service-re, ennek a sorsáról fogunk beszélgetni pillanatokon belül.
Jobb egy kacsalábon forgó palota, mint egy... Hát, az sok mindennél jobb.
Millás reggeli.
És itt van velünk Horváth Zoltán, a TD Synnex Kft. Cloud üzletág igazgatója. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok! Boldog új évet mindenkinek!
Neked is természetesen. Mondjuk a rövidítést bárhogy is?
Hát igen.
Sasnak, tényleg?
SaaS-nek, de inkább Sasnak szoktuk mondani.
Nyomi ez az SaaS, vagy SaaS.
Sasnak szoktuk mondani.
Hiába van két albetű, a simán lesasozzák a magyar szakértők. Jó,
na, akkor jó, mert akkor a munkacímmel poénkodtam, hogy a Sas leszállt, vagy meg is halt, tettem fel a kérdést, akkor ez ezek szerint egészen helytálló kis poénkod. Köszönhető nekem, ugye. Na, de tényleg azért jöttünk itt össze, mert Satya Nadella, a Microsoft vezérigazgatója mondott egy ilyet, hogy a SAS halott, ami azért kicsit sokkolóan hangzott, ugye ez a Software as a Service, amikor nem dobozban veszed a szoftveredet és telepíted, hanem ilyen előfizetés rendszerben igénybe veszel egy felhőben lévő valamit, tipikusan a Microsoftnak az irodai csomagjai, az Azure, stb. Az
abszolút.
Egy ilyen.
Igen.
Miért mondta
ezt? Erre mondja a Microsoft vezér, hogy az halott.
Igen.
Ami nála egy komoly bevételi forrás.
Ezt tisztelni kell, hogy Nadella kijelentése nem a szoftver szolgáltatások haláláról szól, aha, hanem inkább egy alapvető változást hangsúlyozott abban, hogy hogyan gondolkodjunk a szoftvereknek a szállításáról, hogyan viselkedjenek a szoftverek a jövőben, amint megjelennek ugye az AI ügynökök. Ugye alapvetően
AI ügynökök.
AI ügynökök.
Hú, ezt még ízlelgettem.
Jó, tehát nyilván az AI ügynökök, azok a olyan rendszerekről beszélünk, ugye itt sajnos fogalmakat kell tisztázni, ezért érdemes szerintem erről beszélni. Tehát egy olyan rendszer vagy entitásról beszélünk, amelyek képesek feladatokat ellátni, döntéseket hozni és alkalmazkodni ugye a változó helyzetekhez. Tehát ezek bizonyos szintű autonómiával rendelkeznek, és úgy tudnak cselekedni célok vagy utasítások, visszajelzések alapján, hogy emberi beavatkozásra nincsen
szükség. Ja, hát én azt hittem, hogy becsöngetés közli, hogy AI szeretne nekem eladni.
Persze, és van egy ilyen diplomata táskája, és egy ilyen nagyon ronda bordó öltönye, és, és abba mászkál az AI ügynök, ugye, és ad egy ilyen...
Sikeret, hogy ábrándítsál ezek szerint.
Dr. Sas. Hogyha már Nadellánál vagyunk, akkor ez a Microsoft esetében talán a Copilot, ugye? Tehát nem egy ilyen ChatGPT-szerű általános valami, amivel ott
nem. Igen, Copilot, de sajnán egy kicsit általánosságban beszélt az AI ügynökökkel kapcsolatban, tehát ők tehát az ő víziója szerint úgy alakítják az AI ügynökök ugye magát ezt az egész sast, hogy tulajdonképpen beépülnek a sasban is, és tulajdonképpen integrálják a szoftvereket egymáshoz. Tehát
na, ezt már megint nem nagyon tudom elképzelni.
Igen, ez mindenképpen kell.
Példáért kiállt, igen.
Igen, mindenképpen kell hozzá példa, hogy ezt jobban megértsük. Tehát képzeljünk egy olyan vállalatot, ahol van egy CRM rendszer, van valamilyen projektmenedzsment szoftver, mondjuk egy Trello, és van egy valamilyen vállalatirányítási rendszer. És ugye ezek a rendszerek, ezek szigetszerűen működnek, és ezek persze dinamikus és jó rendszerek, de alapvetően szigetszerűen működnek. Tehát emberi beavatkozás szükségeltetik, adatok feltöltése, stb. Ilyesmi. Az AI ügynökök segítségével ezek a rendszerek, ezek integrálódnak, és például mondjuk egy CRM-ből feladat kerül át a projektmenedzsment eszközbe, és onnan egyből kiosztanak feladatokat, akkor például az ERP rendszerbe automatikusan értesítések jelennek meg kommunikációs platformokon, mondjuk Teams-en, és hogy a pénzügyi jelentések is a három eszköz adatainak kombinálásával tudnak létrejönni, és kiküszöbölik ezeket a redundanciákat, és pénzügyi elemzéseket tudnak, erővetítéseket tudnak készíteni.
Tehát és ebbe az a pláne és az AI-ság, hogy ehhez nem nyúl ilyenkor ember, hanem a meglévő adatokat az AI ügynök feldolgozza, szintetizálja, vagy kérdést, vagy feladatot generál, vagy kivonatot, vagy elemzést, vagy valamit, attól függ, milyen adatot nyer.
Ilyesmi rendszerekből. Nyilván ez még abszolút kidolgozásra ott állnak ezek, hogy hogyan lehet ezeket jól és hatékonyan használni.
Hát nem csodálom, mert azért ez már egy egész fejlett szintje annak, hogy hogyan integráljál ilyen szoftvereket, különböző tevékenységre alkalmas szoftvereket.
Igen. És például mondjuk egy nagyon eklatáns példa, hogy mondjuk egy olyan ügyfélszolgálati problémát, hogy nem is tudjuk, hogy problémánk van, és már meg is oldódott egyébként a problémánk az AI ügynökök segítségével. Tehát, hogy
ez nem merész egyébként, hogy a probléma felismerést is rábízzuk, tehát vagy azért azt lehet redukálni olyanra, hogy nagy biztonsággal azt a típusú problémát ő fel tudja ismerni.
Célorientáltan, abszolút. De hogyha nézzünk egy pár példát, akkor mondjuk az ügyfélszolgálat az egy nagyon tipikus példája ennek, hogy...
Bocsánat,
hogy
az AI ügynök és a Copilot ügynök az ugyanaz, vagy az valami különbség van közben?
Ugyanaz, csak a Copilot ugye az a Microsoftnak a...
Ja, értem, jó.
Igen.
Uh-huh. Tehát dedikáltan az övé, de itt most általánosságban beszélünk arról, okay, hogy ez majd hogy fog beintegrálódni.
Nyilván a Copilot ügynök az integrálja a magában a Microsoft Office-ban lévő szoftvereket.
Ja, világos.
És abból tud generálni egy új feladat orientált.
De akkor ezek szerint lesznek, vagy vannak olyan AI ügynökök, amelyek teljesen független szoftvereket is tudnak integrálni, vagy az eleve nem túl hatékony ilyeneket?
Hát igazából inkább, hogyha arra gondolt, hogy az AI ügynökök, tehát már lesznek majd olyan AI natív SAS alkalmazások, amiben az AI ügynökök eleve be vannak építve, és ezek eleve integrálódnak egymással. Eleve képesek válnak integrálódni más szoftverekkel.
Világos.
Tehát ugye ez nyilván fel kell készíteni hozzá a szervezetet, hogy ezeket meg tudja csinálni.
Világos. Ezek még mennyire taníthatóak, és mennyire készként kapja az ember? Tehát itt most arra gondolok csak, hogy van-e arra szükség egyáltalán, aztán meg az, hogy lehetőség, hogy a cég a saját igényeire hegyezze ki ennek a működését, vagy ez adott, hogy mit tud elvégezni, mármint az AI ügynök?
Hát ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, és nem is könnyű rá válaszolni. Ugye, hogyha abból indulunk ki, hogy az AI még mindig a múltbeli adatokból hoz létre új adatokat, akkor azt gondolom, hogy ezek taníthatóak. Uh-huh. Ebből az irányból indulnánk ki, hogy tanítható szoftverekről beszélünk, és nyilván ha megvannak a mintái, akkor a mintákból tud létrehozni predikciókat.
Uh-huh. Világos. Hogyan készülhetnek erre a cégek? Tehát nekik mi a teendőjük, mit kell nekik meghatározni ahhoz, hogy ez jól működjön?
Igen, hogy fog ez a változás végigfutni, amit
igen,
a Microsoft
gondolom valahogy föl kell mérnie az igényeit és a lehetőségeit, és azt is, hogy kell, alapvetően azt, hogy kell-e ilyen nyilván.
Hát igen. Hát ugye nagyon sokszor beszéltünk már az adásokban az, hogy a cégeknek a digitális érettségét kell először felmérni.
Igen.
Mert ugye itt nagyon fontos, hogy itt már felhős alkalmazásokról beszélünk. Tehát, hogyha egy cég még mindig ilyen helyszíni szoftverekkel, vagy helyszíni szerverekkel dolgozik, akkor ugye nekik a digitális érettségüket kell ezen elsősorban változtatni.
Na, ez már egy következő kérdés lesz, hogy most úgy trendként feszegetik ezt a hibrid dolgot helyi a cloud-dal összekombinálva, de ez majd legyen egy másik topik. Igen. Tehát föl kell mérni az
alapvető tehát, hogy ezt a digitális érettséget kell megnézni a cégnél. Meg kell nézni, hogy mik azok a rendszerek, amiket érdemes meg, vagy azok a területek, amiket érdemes AI ügynökök segítségével beintegrálni ezekben ebben a rendszerben. És hol lehet az AI ügynök, hol tudja növelni a hatékonyságot és a termelékenységet. Uh-huh. Tehát ez egy nagyon fontos része lesz ennek a felmérésnek. És ugye az is nagyon fontos, hogy ha integrálunk AI ügynököket ugye a rendszerekben, munkafolyamatokban, akkor ugye meg kell nézni, hogy a technológiai infrastruktúrát hogyan tudjuk frissíteni, tehát ugye ez nyilván egy fontos dolog lesz, illetve képeznünk kell, ismét itt vagyunk, hogy képeznünk kell a munkatársakat is ennek a használatára.
Uh-huh. Most közben én azt gondolkodom, ugye, hogy az elmondottak alapján én azt veszem le, hogy ilyen AI ügynök, tehát van ebből ilyen függő, meg független ügynök, nem? Tehát olyan, akit a saját rendszereimbe, tehát én használok ilyen mindenféle szoftvereket, és csak egy ilyen ügynököt szerzek, és ő majd integrálja ezek működését, ez ilyen
hát
van?
Igen, tehát a
rendszereimbe integrálható, vagy sok mindent le kell cserélni, és frissíteni kell, beruházni kell, hogy ezt a változást.
Hát ugye ez felmérés kérdése, hogy éppen hogyan állunk a technológiákban, de hogyha mondjuk egy Microsoft környezetet nézünk, akkor oda viszonylag könnyen tudunk ilyen uh-huh. ügynököket alkalmazni. Tehát a Copilot ügynök például az egy nagyon, nagyon gyorsan alkalmazható ügynök, tehát pillanatok alatt létre tudunk hozni egy ilyen Copilot ügynököt, ami segíti a rutinszerű feladatok elvégzését alapvetően. Tehát uh-huh. Nem kell nekünk ugye minden nap ugyanazt a rutint elvégezni, hanem mondjuk létrehozunk egy valamilyen Copilot ügynököt, és akkor a rutint elvégzi helyettünk.
Aha.
Mondok egy példát, mindannyian járunk mondjuk megbeszélésen ugye vagy írunk meeting minutes-et, tehát vagy írunk, hogy valamilyen jegyzőkönyvet.
Nem, próbáljuk megtalálni azt, hogy ki fogja majd írni.
Vagy hogy próbáljuk megtalálni, hogy ki az, aki írja.
Minek? Minden megjegyzünk.
Minden megjegyzünkből is tudunk indulni, beülünk az autóba, a telefonunkra feldiktáljuk, hogy tehát felmondjuk mondjuk egy sima hangrögzítővel, hogy akkor ki volt a megbeszélésen jelen, miről szólt a megbeszélés, mik az elvégzendő feladatok, mit kell elvinnünk. És utána ezt a hangjegyzetet, ezt egy előre definiált Copilot ügynökben, egy előre definiált templétbe át tudjuk, abszolút transzkriptel át tudjuk vinni, és ugye itt megfelelő módon kitölti a transzkript alapján a templétben.
Tehát ez valahova mentem, az csinál belőle egy szöveget, az a szöveg bekerül.
Utána van egy nagyon szép meeting minutes jegyzetünk, és akkor ezt el tudjuk küldeni a megfelelő embereknek. Ez egy ilyen nagyon egyszerű példa.
Bocsánat, csak hogy üzenetem mosolyogtam, ugye. Te is, jó van.
Ez a Copilot, tudjuk, olyan régen volt Game Kapocs Géza. Igen, egy kicsit. Mennyiben tehát egy cég azt is felmérheti.
Millás reggeli minicen mosolyogtam az első mondat. Elkésett Mihálovics András.
Ja, az biztos. Ez egy ilyen fix üzenet lehet az AI ügynöknek. Ezt így bevéssük. Hogy az is egy döntés lehet, hogy én akkor egy ilyen ügynökkel próbálom így integrálni a meglévő rendszereimbe, és azt összefogni annak a működését, vagy az egészet lecserélem, és egy olyan Copilot ügynökkel meglévő közös rendszer.
Szerintem nem, nincs szükség. De lehet ez is, de nincs szükség.
Valószínűleg nem lesz hatékony.
Igen, és nincs szükség. Nyilván egy ERP rendszert nem fogunk lecserélni, CRM rendszereket sem. Tehát alapvetően igazából azt kell megvizsgálni, hogy ezeknek a rendszereknek, hogy tudjuk ezt összekötni, ezeket a rendszereket, ennek az AI ügynök segítségével apikon keresztül, hogy ez egy integrált teljes rendszer, ahonnan mindenhonnan tudnak érkezni adatok, mindenhonnan lehet adatokat elemezni, tehát igazából erről szól.
Vannak itt biztonsági rések, vagy biztonsági problémák?
Ez egy nagyon fontos kérdés.
Aha, berakok egy ilyet a szervezetudományi felkészítés, hogy az ott nézegessen, mintákat keressen, meg
igen. nem tudom. Tehát ugye a korábbi adásokban beszéltünk már arról, hogy a felhőbiztonság.
Igen.
És hogyan készítsük fel a szervezetet a felhő jelenlétére, és itt ugyanerről van szó. Tehát, hogy alapvetően meg kell néznünk, hogy a szervezetünkben ki milyen adatokhoz fér hozzá, és ugye rólok alapján kell meghatároznunk, hogy ki mihez fér hozzá, és akkor ugye így kell beállítunk a rendszerekben például az adat eléréseket. Vagy például, hogy milyen adatok azok, ami kritikus adatok, nagyobb biztonságot igényelő adatok, azokat nyilván el kell különítenünk az összes többi adattól. Tehát, hogy azért vannak itt ilyen felkészülések a szervezetben ahhoz, hogy ezeket...
Ez kicsit a humán oldal, ami mondjuk mindig a legrizikósabb.
Tehát
ez így tök jó, hogy szerepkörök szerint megvannak az engedélyek, az autentikációk, ki mihez, hogy meg minden. Maga az AI ügynök, tehát olyan veszély nincs, hogy az valamilyen olyan szerveren tárol esetleg adatot, vagy oda küldi, ami nem annyira biztonságos, vagy ha nincs is ilyen, de az ügyfelekben nem merülhet-e föl, ugye? Mert ugye itt a felhő kapcsán is mindig az a félelem, hogy úristen, hát az én adataim majd ott a...
De hát ugye itt nem beszélünk más, mint az összes többi felhő, tehát a Microsoft felhő alkalmazásokban is ugye nagyon fontos, hogy megvannak ezek a biztonsági protokollok, amiket tudunk használni, tehát rengeteg biztonsági protokoll, amit be tudunk állítani, és tudjuk védeni az adatainkat. Ugye eleve ugye senki más nem férhet az adatainkhoz hozzá, csak mi felhő esetében, illetve akinek hozzáférést adunk az adatainkhoz.
És a végén ez nekünk jó lesz? Tehát, hogy mondjuk spóroltunk, vagy okosabbak leszünk, vagy hogy hatékonyabbak leszünk, vagy hogy...
Igen, hatékonyságot növeltünk, ami nagyon fontos szerintem. Ugye a rendszerünk okosodtak, versenyelőhöz jutunk azáltal, hogy hamarabb tudunk elemzéseket készíteni, például mit tudom, egy kiskereselme
esetében. Most még? Aztán nyilván ez meg egy olyan alapvető infrastruktúra lesz, hogy az meg verseny hátrányt okoz, hogyha nem használom.
Abszolút. Verseny hátrányt fog okozni, hogyha nem használjuk. Igen.
Hát jó, állunk elébe. Mondjuk szerencsére a műlás reggében még oly kicsi, hogy még valószínűleg nem mi leszünk az úttörői ennek az AI ügynök bevezetésének, de jó tudni róla, mert ugye soha nem lehet tudni, hogy mikor válunk nagyjá.
Még az elején tartunk ennek az útnak.
Így van, tulajdonképpen mi is. A mögöttünk álló 20 év az a gyakorlás volt. Zoli, nagyon köszönjük, folytatjuk majd ezt a beszélgetést, meg még nyilván még más egyéb aspektusait is vizsgáljuk ennek, úgyhogy folytatása következik, köszönöm, hogy ellátogattál.
Köszönöm szépen, sziasztok!
Horváth Zoltán volt a vendégünk, a TD-Synex Kft. Cloud üzletág igazgatója.
Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De, egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
Na, azt mondja, aranyköpés lett? Igen, már szignál minden volt.
Már minden lement, csak nem figyelünk.
Na jó, akkor mi jövünk viszont. 10 éve hunyt el Hankis Elemér szociológus, filozófus, tőle idézünk. Azt mondta, hogy hagyományos hiedelemrendszereink meggyengülésének következtében a világmindenség és az életértelme az elmúlt évtizedekben, századokban egyre inkább megzavarodott és elhomályosult bennünk. Egyre nehezebb hinnünk abban, hogy életünknek és az univerzumnak van valami önmagán túlmutató értelme, célja. Én ezt a kor előre haladtával vettem észre egyébként, hogy kezdenek szárba szökkenni ezek a gondolatok nálam, hogy micsoda értelmetlenség ez az egész. Nem hat vissza, tehát nem...
Nekem nincs a kornak erre. Eddig is azt hittem, és most is azt gondolom.
Igen, egy korábban vagy nem gondolkodtam erről, vagy nem volt ez ennyire tudatos, akkor maradjunk csak abban, hogy talán mostanában tudatosítottam magamban én is, gyakorlatilag.
Tehát mostanában többet is gondolkodsz ezen?
Többször fölmerül, igen. Példákat keresek, vagy hozok, vagy villannak be például emberi életeket, miért teszek mérlegre, hogy most, hogyha univerzálisan gondoljuk, akkor hová lett a nagy erőfeszítés, mivé lesz ez a nagy erőfeszítés, semmivé, mert nincs végcél.
Egy ilyen rovatot. Az élet értelme Gede Balázs rovata.
Nem hiszem, hogy ez olyan sok epizódból tudna állni, meg hogy olyan sokan lennének erre kíváncsiak, úgyhogy én azt hiszem, hogy gyakorlatilag most mindent el is mondtam ezzel kapcsolatban, amire gondoltam.
De eddig. Kár.
Hány éve hallgatod ezt a műsort?
27.
És te még hiszel a mesékben?
Millás reggeli.
Bocsánat, teljesen off topic, csak a hallgatók nagyon pengék. Egymástól függetlenül többen is beírták a 42-t, ugye itt az életértelmét feszegettük, és hivatkozásként Douglas Adam Galaxis úti kalauz toposoknak könyvére, ugye, ahol kiderül, hogy a válasz az élet nagy kérdéseire az a 42. Köszönjük szépen, ezzel mindent meg is oldottunk. Na, azt viszont nem, hogy megtudjuk, ehhez majd kell segítség, hogy 2025-ben milyen kiberbiztonsági kihívások elé nézünk. Kérdezhetjük rögtön szlovák földhivatalt talán, szerintem. Frész Ferenc kiberbiztonsági szakértő adja meg majd nekünk a választ. Szia, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggel!
És boldog új évet, így nyilvánosan
boldog
is.
Boldog új évet mindenkinek.
Szerintem 10-én még kívángathatunk. Na, szóval milyen helyzet elé nézünk? Ugye azért hoztam, nem akarok olcsó poént csinálni a szlovákok problémájából,
hát, de friss,
ez egy tök friss, ugye egy zsarolóvírus gyakorlatilag teljesen lerohasztotta a rendszerüket, semmilyen ingatlanadásvétel, annak bejegyzése, tulajdonváltozás, semmi nem történhet, mert egy zsarolóvírus fogságába estek. Ez évindításnak azt hiszem elég jó felütés, hogyha azt firtatjuk, hogy mire lehet itt számítani.
Hát egészen pontosan az első helyen, ugye a trendeket, ha nézzük, akkor a zsarolóvírus támadások hatékonysága és ezeknek a számának a növekedése várható. Ugye a tavalyi év egészen jól mutatta azt, hogy nagyon beindult ez az iparág, fogalmazunk így, egy támadási forma. És hát a több mint 150 féle zsarolóvírus család összes kártevője kint van már a kibertérben, úgyhogy mindenki számíthat arra, hogy előbb vagy utóbb találkozik ilyen jellegű támadásokkal. És hát ezeknek a sebessége, nem csak a száma, hanem a sebessége és a komplexitása, tehát összetettsége is változik. Tehát most már nem csak, idézőjelben nem csak zsarolóvírus támadásról beszélgetünk, hanem arról, hogy miközben megzsarolnak, közben elviszik az adatot, és azzal fenyegetnek, hogy publikálják, de közben próbálják akadályozni azt is távolról, hogy helyre tud állítani a rendszeredet, hogy még jobban fájjon. Tehát negyedik-ötödik generációs zsarolóvírus támadásokról beszélgetünk. És ha megnézzük azt, hogy mi a következő, hát hogyha ezeket kombinálják, és már kombinálják egyébként a mesterség és intelligencia alapú megoldásokkal a támadók, akkor innentől kezdve elképesztő sok variánsnak leszünk kitéve, és különböző technikákat, új technikákat is tudnak fejleszteni már. Azzal együtt, hogy a harmadik ilyen fenyegető tényező az, hogy a mesterséges intelligenciához való hozzáférése már nem csak a nagyon penge támadóknak adott, hanem egyébként olyanoknak is, akik nem értenek valójában a szoftverfejlesztéshez, nem értenek a támadási technikákhoz, viszont a mesterséges intelligencia által boldog-boldogtalan képes olyan támadókódokat is fejleszteni, amik akár új támadási technikákat is be tudnak vetni.
Tehát gyakorlatilag nevezzük így a felhasználóköre kibővült azáltal, hogy a mesterséges intelligenciát segítségül tudják hívni?
Nem, ez a támadóköre?
Támadóköre, igen, persze.
A támadóköre, hát, de nagyon jót mondtál, mert hogy a felhasználók köre, hát igazából azoknak a felhasználóknak a köre, akik azt gondolják, hogy már értik a kiberbiztonságot, és nekik nem mondják azt meg, hogy hogyan legyenek ők biztonságban, ez is nő. Tehát valójában az a fajta az a fajta, hogy mondjam nektek, hamis biztonság tudat, amiben a felhasználók eddig éltek, az is ki fog terjedni, vagy szélesedni fog, és hát tényleg mindenki majd kiberbiztonsági szakértő lesz a saját adatai fölött. Nagyon-nagyon jól látszik az a trend is, hogy válságban van a szakma, abból a szempontból, hogy átett politizálva, egyébként a világpolitikát, ha nézzük, mindenhol átett politizálva, próbálják a vezetők is, a politikai vezetők is, és egyébként onnan lefelé a végfelhasználókig hat ez a trend, hogy próbálják bagatelizálni ezt a fajta kitettséget, mondvá, hogy nincs itt semmi látnivaló, minden rendben, ezek mindig történnek, a kibertámadások azok állandóan vannak, és az állandóan szembesülni kell ezzel, stb. Tehát az az érdekes, hogy amit az elmúlt 20 évben, szűkebben mondjuk 15 évben, ha hozzám hasonló szakemberek folyamatosan súlykoltak, hogy de tessék kérem felfogni azt, hogy ezzel foglalkozni kell, ez egy folyamatos feladat, ez átcsapott most abba, hogy mindenki jobban tudja. Tehát a bizalom a kiberbiztonsági szakértők felé, az megrecsent egy picit, én ezt látom.
De Feri, mitől azt gondolnám, hogy épp hogy nőnie kéne, mert hogy egyre benne van a hírekben, egyre nagyobb támadások, egyre több áldozat, egyre nagyobb összegek füstölnek el amiatt, mert az érték...
Igen, mondjad, bocsánat.
Nem, mert csak ez, hogy azt gondolnám, hogy ebből inkább az emberek megijednek, és jobban odafigyelnek rá, és bíznak azokban, akik védelmet tudnak nyújtani.
Jó, betegségtől is félsz, és mégis egyre többen mondják meg az orvosnak, hogy mi a diagnózis.
Gyakorlatilag az a helyzet, hogy hát ez több tényezős. Egyfelől, ugye, amikor mondjuk gazdasági válság helyzet van, vagy fogy a pénz, akkor általában ez az a terület, ahonnan elvonnak, de a nagyon nagy vállalatok is elvonnak erőforrásokat, elvonnak pénzeket, és kevesebb jut rá egyfelől. Másfelől, meg hogyha megnézitek azt, hogy itt politikai szereplők milyen szinten fordulnak, vagy gyakorlatilag mit nyilatkoznak ugye erről a területről, és mik az elvárásaik, akkor itt nagyon nagy a baj. Tehát az, hogy például, ami megint egy nagyon feltörekvő trend lesz, fenyegető trend, az az AI alkalmazása például a dezinfóban. Tehát a megtévesztő információnak a terjedése, az elkövetkező választások, így a magyar választásokra való felkészülés során is egyre több olyan információ jut el az emberekhez, amik hamis információk, vagy megtévesztő információk, félrevezető információk. De ha egyébként a politikai pártok, vezetők, elnökök, bárki, államelnökök is azt támogatják, hogy ne kelljen harcolni a dezinfóval kapcsolatban, persze azért, mert ők is ezt alkalmazzák a saját kampányaikban. Tehát innentől kezdve a populista politikai irányzatok hatása a tömegekre az olyanná válik, hogy nem fogja érdekelni az embereket az, hogy mi az igaz, meg mi a nem. Hanem gyakorlatilag azt fogják elhinni, amit ők el akarnak hinni. Teljesen mindegy, hogy a kiberbiztonsági szakemberek mit mondanak. Másik oldalról nyilván a félelmet lehet fokozni, vagy a végtelenség lehet fokozni, ugye a kiberbiztonságot a használhatatlanságig lehet fokozni, mondta egy hallgatóm egy vizsgán annak idején. De valójában az van, hogy mindenki csak addig fél, amíg egyszer bele nem fut a pofonba, és aztán, amikor belefut a pofonba, akkor végig megy ugye a hazugság, vagy a tagadás fázisain, és gyakorlatilag a nap végére az lesz, hogy hát ez történt, beletörődik, és végeredményben túlélte a kibertámadást. Mindenki, ugye magyar vonatkozások is vannak, gondoljatok a VBÜ-re tavaly, hogy itt elbagatelizálják a vezetők, elbagatelizálják a politikusok ezt a kérdést, és a geopolitika, és a cyber warfare, aki ugye a kiberhadviselés kapcsán, senkinek nem érdeke az, hogy itt nagyon jól felkészült felhasználók megkérdőjelezzék.
Mert hogy a saját hatékonyságukat rontanák azzal.
Pontosan így
remek.
Van. Tehát, hogy gyakorlatilag ez a fajta viselkedés figyelhető meg. Én úgy hívom, hogy digitális géplombolás figyelhető meg. Most megnéztek például megnézitek az ügyfélkapu kérdést itthon. Úgyhogy az ügyfélkapu pluszos átállás mekkora ellenállást váltott ki. Uh-huh. Tehát nyilván azokból az emberekből váltja ki a legnagyobb ellenállást, akik egyébként nem, hogy mondjam, a szabályok betartásával használták eddig sem ezeket a rendszereket, avagy egyébként nagyon félnek a változástól, és innentől kezdve mindent megtesznek azért, hogy az a fajta biztonság erősítő funkció, ami az ügyfélkapu pluszt eredményezi, az óriási ellenállásba ütközik, és ennek az eredménye nem az, hogy ezt keresztül viszi a kormányzat, keresztül viszi egyébként a rendszer tulajdonosa, hanem kikönnyíti, tehát engedményeket ad a biztonság rovására. Csak azért, hogy ne legyen óriási ellenállás. Nyilván a másik oldalról ennek a bevezetéséről lehet beszélgetni például, hogy jó volt-e ezt így kommunikálni. Tehát ez nagyon komplex probléma, de én azt veszem észre, hogy tekintve, hogy boldogtalan egyre könnyebben fér hozzá információhoz, technikai megoldásokhoz, mindenkinek van véleménye, ugye, arról, hogy hogyan kell ezt jól csinálni, és ez egy ilyen tömeges, nem is tudom, biztonsági szint vesztést fog okozni. És ennek aztán gördülő hatása van, mert hogy ez beszivárog ugye a cégekhez, a cégeknél a pénzügyi problémáktól kezdve, ez is egy új trend, hogy egyre fogy a hozzáértőknek a száma. Tehát nincs elég szakértő, és ezeket vagy nem tudják betölteni, vagy hát gyakorlatilag kutyaütőkkel töltik fel, és innentől kezdve nagyon nehéz lesz ugye bármit is biztonsági szempontból keresztül vinni. De ha megnézitek a nagy platformokat, a social network platformokat, ott is az van, hogy politikai kiszolgálókká válnak, leginkább az amerikai vonalon, és gyakorlatilag minden olyan féket kivesznek a rendszerekből, amik a felhasználók biztonságát olyan szempontból támogatnák, hogy az a fajta információ szűrés, a megtévesztő információknak a szűrése megtörténjen, vagy a fact checking, ugye, ami eddig volt, az gyakorlatilag megszűnik, mert hogy nyilván nem tudják garantálni azt, hogy egy politikai vonalnak a az újságai, azok nem lesznek készülve. És innentől kezdve megkönnyítik ezt a tevékenységet.
Világos. Két konkrét dologról, bocsáss meg, érdeklődik a hallgató, mielőtt elfogy az időnk, a hamisított telefonszámok ügyében egyre több hívás, hogy a magyar mobilrendszerbe erről megkérdeznénk-e a szakértőt?
Hát itt igazából számklónozásról beszélgetünk, ez egy nagyon elterjedt technika, ezzel nem nagyon lehet védekezni. Már technikailag vannak azért részmegoldások, de a számklóninggal gyakorlatilag bármelyik nagy túlzással, bármelyik mobiltelefonszámot be tudják játszani hívófélnek. Ez az egyik. A másik az, amikor ténylegesen megfertőzik a valakinek a telefonját, és akkor azt felhasználva, átjátszóként használva telefonálnak, ugye terjed a szinklónozás is, de ezek nem új trendek. Tehát ezek mindig is voltak. Tehát a scamming, a scam hívások, és egyébként ez a fajta támadás, ez ennek a tömegessége nő, de valójában nem akkora méretben, hogy ez új trendnek lenne tekinthető. A scam hívások és a megtévesztő hívások eddig is voltak.
Világos.
Az SMS-es támadások eddig is voltak, de ezzel ugye azért izgalmas ez a végfelhasználó számára, mert ez szembe jön. tehát a mobil felhasználás, mobil penetráció az internet felhasználásban a legnagyobb, tehát nem tudom, 80-90%-ban ugye mobilon interneteznek az emberek. Innentől kezdve minden, ami a mobil platformokat támadja, az megint ugye számosságában fog nőni. Új technikák nem igazán jelent meg ezen a területen, csak tömegesebbé válik. De amit még szerettem volna mondani, a másik probléma az, hogy egyre több szabályozás van. Mindezek ellenére, ugye, például az Unióban is, az USA-ban is, egyre több olyan jogszabály jelenik meg, ami kötelezően kezelendővé teszi ezt a kérdést. Tehát egy nagyon komoly ellentmondás van a törvényi szabályozás és a jogszabályi keretek és a megfelelőség fejlődésében, és aztán a végeredményben, ami valójában a felhasználókon fog múlni, hogy mennyire fogadják ezt be. De most leginkább ilyen konoktagadás van mindenki.
Világos. Hát kemény évünk lesz. Nem tudom, hogy az egyén hogyan készülhet fel még jobban ugye a saját eszközeinkkel, de hát valószínű, hogy miután mindig mi vagyunk a leggyengébb láncszem, nagyobb odafigyeléssel, gondolom én, körültekintőbb eljárásokkal.
Hát el szoktuk mondani, hogy igen, hogyha nem várok egyébként csomagot, akkor ne kattintsak egy csomagküldő szolgáltatásnak a
linkjére. Itt kezdődik viszont, a kibervédelem.
Hát egyre többen várnak csomagot, ugye? Uh-huh. Tehát tudatosabban kellene felhasználni az eszközeinket, de pontosan ez az, amit kihasználnak a támadók, hogy olyan szinten megkönnyült a technológiához való hozzáférés és az információhoz való hozzáférés az emberek számára, és olyan szinten kezdtek érdeklődni pont az AI gyakorlatilag végfelhasználói user szintű felhasználása kapcsán az eszközök iránt, új technológiák iránt, hogy sokkal szélesebb az a támadási felület, amit meg tudnak szólítani.
Még egy, tényleg nem maradt sok időnk, de a hallgatók kipasszírozzák belőlünk, hogy a DAP-ról kérdezzünk, hogy mi a véleményed, ott mennyiben lehet az veszélyes, adatvesztés, adatszivárgás, kormányzati oldalról, rosszindulatú adatfelhasználás, nem tudom én, mindenféle problémája van az embernek ezzel?
Én erre azt tudom mondani, hogy gyakorlatilag a kormányzat kezében, ugye a belügyi minisztériumi nyilvántartások kapcsán sokkal-sokkal több adat volt eddig is a nyilvántartásokban, vagy van, bocsánat, a nyilvántartásokban, mint amit ez a szerencsétlen alkalmazás összegyűjthet. Itt ugye az a kérdés, hogy hogyan védi meg az adatainkat ez az alkalmazás, de valójában ez ugyanaz a kérdés, mint az, hogy hogyan védi meg a lakossági nyilvántartásokat a rendszer, hogyan védi meg a céges nyilvántartásokat a rendszer, hogyan védi meg a rendszám nyilvántartás, autó nyilvántartást.
Világos, tehát minden egyébre húzható ez.
Ez most nagyon szépen ki lett emelve ez a történet, de sokkal tömegesebb adat van jelenleg is a kormányzat birtokában. Azt nem nagyon értem, hogy miért pont ettől.
Igen, egy beszélgetés, mi is ezzel a konklúzióval zártunk, hogy nem itt keretkeznek az új adatok, legfeljebb össze vannak csomagolva. Ez fontosabb, amit mondasz, hogy az adat kezelés megfelelő lesz-e, arra meg most valószínűleg nincs rálátásom.
Hát a kezelése, a védelme és a többi, ez nagyon fontos. Ugye ez egy új támadási felület lehet, aha, nyilván, mert egy új adatbázis, egy új sztori a rendszerben, de nem lesznek benne egyébként különlegesebb adatok, például, mint ami most különböző szétszórt adatbázisokban elérhető.
Világos.
Ugyanúgy a kormányzat számára. Tehát nem ettől kell félni, sokkal inkább azoktól az alkalmazásoktól, amik például úgy gyűjtenek adatot, hogy nem kommunikálják azt, hogy milyen célból és hogy mit visznek el. Itt ugye a telepítéskor tökéletesen lehet látni, mihez kér engedélyt az alkalmazás. Én nem láttam benne olyat egyenlőre, ami nagyon különleges lenne. Uh-huh. Nyilván egzotikus dolgokat láthatnak ott a felhasználók, nem is értik olyan, hogy mik azok a kötelező hozzáférési kérések, amiket az alkalmazás kér, de nincs benne különleges.
Világos, ez a
nyilván lényeg. Nyilván itt egy olyan kérdés van, hogy oké, most, amikor feltelepíted az alkalmazást és az engedélyeket megadod neki, az klassz. Viszont mi lesz később, amikor ezt frissítik,
aha,
kérem majd pluszba hozzáféréseket szépen felépítve különböző dolgokhoz. Ezt nem tudni jelenleg. Persze. Nyilván ez benne van a pakliban, hogy egy frissítéssel bejön egy új adatigénye az alkalmazásnak. Hát ezt meg fogjuk látni.
Világos. Oké. Okay. Feri, nagyon szépen köszönjük. Fogunk még az évben jó sokat beszélgetni. Ezt is nagyon szépen köszönjük, és szép napot.
Nektek is köszönöm.
Szervusz, szépen. Frész Ferenc kiberbiztonsági szakértővel váltottunk pár szót az idei kiberbiztonsági trendekről, fenyegetettségekről, lehetséges fenyegetettségekről, hát nyilván születhetnek újak is, amit esetleg most még nem láttunk, és majd felbukkan, reméljük ebből minden kevesebb lesz, de az látszik, hogy a mesterséges intelligenciát elég jól használják a bűnözők is.
Tanulságos volt, mint mindig.
Igen, így van. Na, hát és még ilyen tanulságos lesz mitani hírösszeállítása, azt hallgassátok meg, utána mi visszajövünk, és utána nagyon tanulságos utazási kalandok, tippek, kérdések kerülnek terítékre az Ács is in the Air című utazási magazinunkban.
Képzeld el, hogy amik kimaradtak a múlt héten, azokat valóban lefotóztam, elmentettem, úgyhogy ezzel fogom kezdeni, hogy még válaszolok néhány kérdésre. És persze jöhetnek újabbak is.
Amelyek majd ebből maradnak ki, és mennek hát a jövő hétre. Így
még az is lehet.